éjséget már nem is éreztem, csak gyötrő szomjúságot. Maradék erőmmel bevonszoltam magam egy bokor alá, és elterültem, mint egy béka. Tudtam, legalább egy órás pihenőre van szükségem, ha életben akarok maradni. Bőröm viszketett a hátamon, legszívesebben nekidőltem volna egy fatörzsnek, hogy mint a férget marta állat, véresre vakarjam rajta magam. Számat beharapva igyekeztem ellenállni a csábításnak. Így is elég veszély fenyegette a sebeimet. Ha elgennyesednek, az Isten legyen irgalmas hozzám. Többször is felötlött bennem a gondolat, hogy vissza kellene mennem a lejárathoz, lekukkantani a kürtőn, meggyőződni róla, álom volt-e, amit láttam, vagy valóság. Esetleg már is seblázat kaptam, salázvarázsolta elém a régmúlt idők kísérteteit, tudtam azonban, hogy most nincs időm kíváncsiságomat kielégíteni. Ha nem találok rövid időn belül emberekre, akár nágákra is, itt fognak porladni a csontjaim a dzsungelfái alatt. Tenyerembe temettem az arcom, és megpróbáltam visszaemlékezni azokra a növényekre, amelyeket Racskumár Szint mutatott még annak idején. Ez vérveszteség esetén használatos, hallottam morgó, örökké elégedetlen hangját. Megeszel belőle két marékkal, lefekszel, alszol egy jót, s mire felébredsz, már pótlódott is a kihullott véred. Vagy ez itt, csillapítja a lázat, ez fertőtleníti a sebet. Vagy nézd a fakérgeket, az emberek azt hiszik, a fakérek haszontalan dolog, szükséges rossz, esetleg csak arra jó, hogy kinint csináljanak belőle. Pedig számtalan hasznos kéreg van a keserű fakérgén kívül is. Ezt például, ha porrá töröd, vagy ha még fiatal, lehúzod a fáról, megrágod, és a nedvet végigkened a seben. Jobb, mint a legdrágább gyógyszerek, remegő lábbal felálltam, kezembe vettem a stukkerem, és elindultam a bokrok között. Északi irányba tartottam, hiszen tudtam, hogy a folyónak északra kell folynia tőlem. Lábam citerázott, fejemben éles nyilallások kergették egymást, nyelvem megduzzadt, sakkorára növekedett, mint egy mosdószivacs. Jó órát tekerektem a bokrok között, de egyetlen egyet sem találtam azokból a növényekből és kérgekből, amelyekre Racskumár Szint hívta fel a figyelmemet. Stukkerem mázsás súlyként húzta le a zsebem, s valami a lelkem mélyén azzal biztatott, hogy adjam fel a küzdelmet. A búcsúzó nap ferde sugarai áthatoltak a lombkoronákon, és szembe világítottak velem. A lila fénysugarak könnyeket csaltak a szemembe. Most már akkor sem vettem volna észre az életmentő füveket és fakérgeket, ha sorba álltak volna az orrom előtt, hogy szakítsam le őket. Szomi halálhoz közel álló idegen légiósok vonszolhatták így magukat a sivatagban, vesztett csaták után. Attól féltem, hogy a dzsungellel folytatott csatámat én is el fogom veszíteni. Mint feldobott kő zuhant az őserdőre az éjszaka. A nap és a hold tapasztalt katonákként váltották egymást az őrhelyükön. Ahogy a nap lement, a hold már is a helyébe lépett. Enyhe, hűvös fuvallat lebegtette meg a lombokat, végig simítva égő arcomon. Hol volt már az elmúlt éjszakai vihar, hol a Brahmaputra horvul ránk zuhanó víztömege? Mintha egy elmúlt világban történt volna mindez. Bár igyekeztem kordában tartani a fantáziámat, mégis egyre gyakrabban gondoltam rá, hogy valami jóvá tehetetlen történt velem. Elvégre nem normális dolog, hogy egy indiai dzsungel kellős közepén, cirka 200 évvel ezelőtt elhunyt francia nemesekkel találkozom, akik hol hülyére vernek, hol pedig szellemes társalgást folytatnak velem. Nyilván, amikor kiestem a hajóból, bevertem a fejem egy fába, és heveny agyrázkódásom következtében láttam, amit láttam. Ahogy idáig jutottam, megtorpantam, és magam elé meredtem. Eszerint az is lehetséges, hogy a könnyű szerkezetű repülő is csak vízió volt. A nágák, a gyilkosságok, a hullas Riánant hajóján, a fekete kalapok, minden. Talán nagyon beteg vagyok, talán árvíz sem volt, talán a hajó is ott van még a folyón, s Riánanddal a fedélzetén, aki napok óta vár rám. Nem mer el mozdulni a helyéről, és el nem tudja képzelni, mi történhetett velem. Tényleg, mi történhetett velem? Lehet, hogy megbetegedtem, kitört rajtam valami láz? Vagy megcsípett egy mérges pók, és ettől bolyongok össze-vissza, mint egy elátkozott, meghalni nem képes élő halott. Aztán hirtelen rémület hullámzott át rajtam. A nágák, bizonyára a nágák, hiszen számtalanszor hallottam Racskumár Szinttől, hogy a nágák néha olyan főzetekbe merítik nyilaik hegyét, amelyek megbénítják az ellenfelet, vagy örökre gyenge elmélyűvé teszik. A méregerős narkotikum hatására az áldozat elveszíti a tudatát, s a kígyó emberek engedelmes rabszolgájává lesz. Uramisten, lehetséges, hogy velem is ez történt. Nyilvessző nyomát nem tudtam ugyan felfedezni magamon, de hát egy aprócska, alig látható, fúvócsőből kilőtt tüske is megteszi. Vajon mikor lőtték belém a lövedéket? Talán akkor, amikor a rovarokra vártam. Igen, ott feküdtem a tűlsátor mellett, s egyszerre csak lehullott egy fekete fickó az égből. bele a sátram közepébe, felgyújtotta a tűrt. Ez már alig ha lehetett valóság. Röviddel azelőtt juthatott a vérembe a méreg. Összeszorítottam az öklöm, és elhatároztam, bármennyire is gyengének érzem magam, megpróbálok dacolni az őserdővel. Mivel nem volt bozótvágó késem, keservesen meg kellett küzdenem a továbbhaladásért. A bokrok ágai utánam nyúltak, visszahúztak, tüskék karcolták a bőröm. Stukkeremre tettem a kezem, bár egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy szükség esetén használni tudnám-e. Amikor az éjszaka közepe felé elértem az ösvényt, nem hittem a szememnek. Alig ha nem hosszú percekig csak bámultam az ezüstösen csillogó utacskát, és fel sem fogtam, mire bukkantam. Aztán önkéntelenül is megindult a lábam, s tovább folytattam az utam a folyó felé. A későbbiekből csak arra emlékszem, hogy egy alkalommal letértem az ösvényről, valamilyen bokorról leveleket tépdestem, és a számba gyömöszöltem őket. Mintha egy másik ember költözött volna a bőrömbe. Én pedig fáradtan, rezignáltan és kevés érdeklődéssel figyeltem, mit tesz ez az ismeretlen betolakodó. Éreztem, hogy a bokorról letépett levelek vastagok, enyhén tüskések. Egyikük másikuk az ajkamba fúródott, és ott is maradt. Nem volt erőm hozzá, hogy eltávolítsam őket. A vastag, húsos levelekből kiáramló keserű, rossz ízű folyadék kellemesen hűsítette a torkom, s a nyelvem is normális méretűre zsugorodott össze tőle. Így mentem, vándoroltam, ki tudja, meddig, és ki tudja, meddig vándoroltam volna még, ha az egyik kanyarulatnál nem bukkan elém egy árnyék. Abba hagytam a levelek rákcsálását, és a stukkerem felé tapogatóztam. El is értem, csak éppen nem fért ki a zsebemből. Húztam, vonszoltam, de nem jött. Vagy a stukker lett nagyobb az elmúlt nap során, vagy a zsebem ment össze. Az ömök, fekete képű fickó nem látszott észrevenni erőlködésemet, s azt sem, hogy öltözékem sok kívánnivalót hagy maga után. Ahogy ki tudtam venni a sápadt holdfényben, barátságos mosolyra húzta a száját, megemelte széles karimájú, western fazonú, fekete színű posztók alapját, és udvarias mozdulattal meghajolt. Jó estét, uram, beszél angolul, csak álltam döbbenten, és azon töprengtem, vajon miért nem fér ki a stukkerem a zsebemből. A fekete képű visszatette kalapját a fejére, s, mintha engedélyt adtam volna rá, mellém csatlakozott. Az a helyzet, hogy a Brahmaputrát keresem. Lenne szíves útba igazítani? Továbbá nem látott véletlenül egy fa tetején egy könnyű szerkezetű repülőgépet vagy egy hajót fedélzetén egy langaléta fickóval, aki rovargyűjtőnek hazudja magát? Olyan tekintettel nézhettem rá, hogy visszahőkölt tőle. Hátra maradt egy kicsit, és védekezőm felemelte mindkét tenyerét. Ha nem, hát nem. Azért nem kell mindjárt merre szívni a dolgot. Legalább azt mondja meg, merre van a Brahmaputra. Végre sikerült kihúznom a revolvert a zsebemből. Rángattam a ravaszát, de csak nem akart elsülni. Amikor felébredtem, a nap már ismét fent volt az égen. De Leon békésen hortyogott egy szomszédos bokor alatt. Arcán angyali ártatlanság ült, mintha odahaza aludt volna, paplanos, harlemi ágyában. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy felső testembe van kötözve, méghozzá alig hanem, de Leoningével. A könnyű szerkezetű repülős mesztelen melkassal aludt mellettem, álmában alig hanem vert valakit, mert lefelugrándoztak karján a kidolgozott izomkötegek. Felültem, és megtapogattam magam. Akárki is kötözött be, jó munkát végzett. Bár még mindig égett a bőröm, nem éreztem, hogy begyulladtak volna a sebeim. Csodálatosképpen szomjúságot sem éreztem, sőt a fáradtságomat is, mintha elfújták volna. Óvatosan felálltam, nehogy felébresszem. Nem messze az ösvénytől feküdtünk. Ha valaki végig haladt volna rajta, feltétlenül meg kellett volna hallania, de Leon mennydörgésszerű horkolását. Bármennyire is óvatosan mozogtam, megrecsent egy fadarab a talpam alatt. De Leon felpattant, s homályos tekintettel lesett körbe. Talán azt hitte, tigris lopakodik a közelünkben. Amikor észrevette, hogy én vagyok a zajforrás, széles vigyorra húzódott a szája. Csak maga, már a legrosszabbtól tartottam. Tudja, mit álmodtam? Nem. Pofán vágtam Gary Holzboomert a tizedik menetben. De úgy, hogy kiszállt a kötél felett. Jó, mi? Mit mondjak? Remek. Megdörzsölte a szemét, és lassan lehervadt a mosoly az arcáról. A fenébe is még mindig itt vagyunk ebben a rohadt erdőben. Képzelje, hogy megörültem, amikor az este az ösvényen találkoztam valakivel. Azt hittem, vége a kirándulásnak, de csak maga volt az. Ilyen az én szerencsém, maga kötözött be. Kénytelen voltam vele, úgy nézett ki, mint egy félig kész hamburger. Elkapta a tigris, majdnem. Hol tanulta a kötözést? Ember, hát pilóta vagyok. El kellett végeznem néhány első segélytanfolyamot. Szafatokban lógott a bőr a hátáról. Szerencsére volt a zsebemben egy tubus fertőtlenítő. Az egészet magára kentem. Köszönöm, szót sem érdemel. Hálából mondja meg, hol a fenébe vagyunk. Nagyjából ott, ahol elkapott bennünket az áradás. De itt nincs is víz, valami fenség félén lehetünk. Számításaim szerint, ha követjük az ösvényt, előbb-utóbb rátalálunk a folyóra. Hol a hajó? Azt hittem, maga tudja, lesodródtam róla, én is. A bokrok között értem magamhoz. Hol szerezte a kalapját? Elgondolkozva a levegőbe bámult, aztán széttárta a karját. Látja, ezt nem tudom, egy hajótörésnél nem terjedhet ki mindenre az ember figyelme. Vagy a fedélzeten akadt a kezembe, vagy talán a vizen úszott. De miért fontos ez? Megrángattam a vállam, már csak egészen enyhén sajgott a korbács nyoma. Látta a hátam, míg én kentem be. Tudja, mik voltak azok a csíkok? Ráesett valamire, megkorbácsoltak. Hamuszürke lett az arca, mint egy pár öt fontos kiválózokni az Oxford Street kirakataiban. Megkorbácsolták. Ki a fene? Meglepődne, ha azt mondanám, hogy egy bizonyos Daniel de Vigne, aki civilben Montpellier grófja és kb. 200 éve halott. De hát miért? Mert a fejemen volt egy ugyanilyen kalap. Kinyújtottam a kezem a fejfedője felé, de Leon hatalmasat ütött a kezemre. Félreugrott, s mire felocsúttam, pisztolyt szegezett rám. Ne mozduljon, tegyen néhány lépést hátrafelé és tűnés. Kezdettől fogva gyanítottam, hogy maga nem normális. Csak nem akartam hangosan kimondani. Nem szívesen sértek meg senkit. Miért ne lennék az? Na hallja, még kérdi, hogy lenne normális az, aki azt állítja, hogy valami gróf korbácsolta meg, aki ráadásul 200 éve halott. Grófok különben sem szoktak korbácsolni. Honnan tudja? Tudtommal a Harlemben nem futkároznak az utcán grófok. Valakitől hallottam. Na emelje csak fel szépen a kezét. Felemeltem, de igyekeztem közben a lelkére beszélni. Figyeljen ide, Roger, mindenképpen emberi településre kell jutnunk. Ha túl akarjuk élni a dzsungelt, valahol el kell kanyarodni az ösvénynek a nága falu felé. Nem. Fél? Ördöge van, Lawrence. Félek. Látom, maga már megfeledkezett a hullákról. És arról a férfiról is, akit a szemünk láttára gyilkoltak meg. Ezek a rohadt kis törpék. Nem nága ölte meg, miért olyan biztos benne? Talán bizony találkozott vele, és elmesélte magának. Onnan, hogy a gyilkos európai méretű volt. Nem kőkorszaki. Elgondolkodott, és megvakarta az orrát. Ebben lehet valami. Leereszthetem a kezem. Előbb mesélje csak el, hogy volt azzal a gróffal, aki megverte magát. Aki több száz éve halott. Nem több száz, csak 150, illetve alig picivel több. Akkor leeresztheti. Így már egészen más. Az a halott, aki csak másfél száz éve költözött el az árnyék világból, nem is igazi halott. Igazam van, egyébként én is tennék egy fontos megállapítást. Tudja, mire jöttem rá kizárásos alapon? Mire? Hogy kettőnk közül valaki komplett hülye. Mivel én nem érzem magam annak, gondolja végig, hogy ki lehet az. Kérem, ne siesse el a dolgot. Van időnk bőven, amíg az ösvény végére érünk. Mentem, mendegéltem, de hiába szuszogott és fújtatott mögöttem, nem néztem hátra. Csak akkor fordultam meg, amikor rám kiáltott. Álljon már meg, az ördög vigye el magát. A földön ült, és egy fadarabot rázogatott kis sportcipőjéből. Mi történt? Telement a cipőm törmelékkel. Azon kívül, ha még emlékszik rá, én kötöztem be a sebeit. Csoda hálás vagyok érte, ahogy kimondtam, már meg is bántam. Annyi ijegység és tehetetlenség sütött a tekintetéből, hogy visszafordultam, és lecsüccsentem mellé a földre. Ne keseredjen el, megússzuk. Biztos benne, gyerekkorom kedvenc olvasmányai közé tartoztak azoknak az expedícióknak a történetei, amelyek eltűntek egy-egy dzsungelben, és soha többé nem is kerültek elő. Ez velünk nem fordulhat elő. Már miért ne fordulhatna? Nem látta, mekkora errefelé a forgalom. Alig hogy leesett a madarával, már is két gyilkosságnak lehetett a szemtanúja. Köszönöm, ezt átengedtem volna magának, Mr. Lawrence ugye csak ugratott azzal a hullagróffal. Sajnos nem, Mr. de Leon. Szótlanul felhúzta a cipőjét, és rámemelte szürke arcát. Élő halottak? Zombik? Nem tudom, bár minden porcikám tiltakozik ellene. Különben megkérhetném valamire? Tessék, vegye le a kalapját. Miért vegyem le? Mert nem jó jel. Úgy látszik, ebben az őserdőben csupa olyan élő és kísértett kóborol, aki allergiás a fekete kalapra. De Vigny, Montpellier hullagrófja azért vert hülyére egy korbáccsal, mert feltételezte, hogy az enyém a kalap. Azt hitte, hogy a fény katonája vagyok. Eltátotta a száját meglepetésében. A fényé. Uramisten, hiszen, igen, az a fickó, akit a folyóparton megöltek, az is a fényhez imádkozott. Hallgasson ide, részletesen elmeséltem neki mindent, ami azután történt velem, hogy leestem a repülőhajó fedélzetéről, és a fejembe tettem a kalapot. de Leon tátott szájjal hallgatta, mintha egy egészen új, a szokásosnál lényegesen eltérő könnyű szerkezetű gép működési elveit ecseteltem volna, apró részletességgel. Amikor befejeztem, felhorkant, és behajította a kalapot a bokrok közé. Engem ugyan nem fognak kicsinálni miatta, megcsóváltam a fejem, kibányáztam az ágak közül, összehajtogattam, és a nadrág zsebembe rejtettem. Hát ha még jó lesz valamire, de Leon azonban ekkor már praktikusabb problémákon törte a fejét. Éhes vagyok, és szomjas, nem kellene lőnünk valamit? Szereti a nyers húst, de hogy szeretem, akkor hogy akarja megsütni a zsákmányát? Maga a dzsungeljáró nem? Például összedörzsölhetnénk két fadarabot. Lemegyünk a folyóhoz, hozunk vizet, felforraljuk, és megfőzzük a kalapot, míg inkább tápászkodjunk fel, és induljunk. Jó lenne napszálta előtt fedél alá kerülnünk. Nagyot nyögve felcihelődött, s elindultunk ismeretlen célunk felé. Többször is, mintha láthatatlan sugarak érintették volna egyébként is sajgóbőröm. Biztos voltam benne, hogy a bokrok közül figyelő szemek kísérik minden mozdulatunkat. Az ezután következő másfél órában sok mindenről lejtettünk szót. Néha már csak azért beszéltünk, hogy megfeledkezzünk az éhségről és a szomjúságról. Bármiről is beszéltünk azonban, mindegyre visszakanyarodtunk a fekete kalaphoz, amely ott lapult a zsebemben. A következő pihenőnél elő is húztam, centiméterről centiméterre haladva alaposan végigvizsgáltam, de semmi olyasmit nem találtam rajta, ami bármiféle információt hordozott volna. Ha csak az nem, hogy korábbi kalapomhoz hasonlóan ez is majdnem új volt. Maga szerint mi ez? Bökött rá, de Leon, egyen kalap. Tud jobbat? És mi az az izé? Fény? Azt hiszem, az ördög. Olyan váratlanul torpant meg, hogy neki mentem, és majd a bokrok alá estünk. Mind a ketten. Micsoda? Kérdezte ismét, hamuszürkére váló ábrázattal. Micsoda? Az ördög. Lucifer. Hallott már róla, hogy a csodában ne hallottam volna. De hogy jön ez ide, mert Lucifer annyit jelent, hogy fényhozó. Szabad fordításban, a fényura. Én eddig mindig azt hittem, hogy Luciferizé az ördög a gonosz, és jó, ha óvakodik tőle az ember. Köznapi értelemben valóban az is, csak hogy Lucifer alig ha csak ebben a köznapi értelemben magyarázható. Nem ismerem valami kitűnően a kereszténység gyökereit, de az az érzésem, hogy Lucifer valamelyik keleti, talán a babiloni vallásból került át. Alig ha nem fényisten lehetett, erre utal a neve is. A keresztény mitológiában előbb angyal volt, tehát az istenek közé tartozott, míg nem fellázadt Isten ellen, s az Úr letaszította a mennyből az alvilágba. A költészeti alkotásokban Lucifer általában nem pokolbéli ördög, hanem a lázadás, az újítás szelleme a konzervatív Istennel szemben. És a kalap? Van a maga Luciferének kalapja? Látja, ezt nem tudom. Figyeljen ide, Lawrence, én nem vagyok ijedős, de itt szörnyen bűzlik valami. Világéletemben utáltam az erőszakos halált. Emlékszik, hogy a pasas a folyóparton mit kiabált, mielőtt elvágták volna a torkát? Hogy a fény így meg úgy, meg a sötétség. Aztán nyisz, és a hulla a kabinban. Kezén a sátán jele, a fenekén meg annak a pasasnak azaz, ördögnek a neve, amit már elfelejtettem. Asmodeus, nem tetszik nekem ez a Lucifer. Elképzelhető, hogy az az ember, akinek elvágták a torkát, hozzá imádkozott. Elképzelhető? Viccentettem. Tudja, mire gondolok én? Kíváncsivá tesz. Hallott valaha a népek templomáról? Rémlik valami. Hát én hallottam, volt egy ismerősöm, aki belekeveredett a dologba. Ott halt meg Guatemalában, két kisgyerekével együtt. John tiszteletes, letelepedtek Guatemalában, s amikor az amerikai kormány vizsgálatot akart indítani, John tiszteletes parancsára valamennyien, több százan, öngyilkosságot követtek el. Legalábbis ezt mondják, én azonban sosem hittem benne. Miért nem? Mert... Grace nem az a típus volt, aki önkezével vett véget az életének. Azt még inkább el tudtam volna képzelni, hogy egy feldühödött férfi megfojtja, de hogy megmérgezze magát. Mit akar ezzel mondani? Hogy nem valami hasonló lehet itt is a közelünkben? Ezek a fickók már mint azok, akik ilyen sületlenségekben hisznek, szeretik a csendes, félreeső zugokat, hogy zavartalanul űzhessék kis dedjátékaikat. Tehát mi a tanulság? Tette fel a kérdést, végül. Mi? Kérdeztem kíváncsian, olyan gyorsan le kell lépnünk, ahogy csak lehet. Úgy gondolom, nagyobb veszélyben vagyunk, mintha tigrisek császkálnának a nyomunkban. Sóhajtottam, és igazat adtam neki, így gondoltam én is. Mint egy végszóra, valahol a távolban felmordult a tigris. Meglepődve tapasztaltam, hogy kezdem érezni az őserdőt. Mintha percről percre vékonyodott volna az a máz, amelyet a nagyváros kent rám. Már a nagymacska kurrogó morgása sem töltött el félelemmel. Mintha megéreztem volna, hogy nem emberre vadászik. Aztán lassan megéreztem mást is. a halkreccsenések, a levegő surranó sziszegése, az elfojtott csettintések arról árulkodtak, hogy itt vannak a közelünkben. Óvatosan arra a néhány kószasugárra pillantottam, amely átderengett a fák lombja között. Ha lemegy a nap, tudtam, hogy a nágák legszívesebben éjszaka támadnak. Abban a periódusban, amikor a nap lebukott, de a holdfénye még nem elég erős. Márpedig, ha jól becsülöm, 20-25 perc múlva eljön ez a pillanat. Gyengéden megszorítottam, de Leon karját. Menjen nyugodtan, de ne nézzen rám. Történt valami, szűrte a szót a fogai között, miközben szemei rémülten forogtak az üregükben. Jézusom Lucifer, rosszabb, a nágák, hol vannak, mindenütt. Kezdem érezni a dzsungelt. Itt vannak karnyújtásnyira tőlünk. És mit akarnak, van kése, van és revolverem is, hiszen tudja, arra egyelőre nem lesz szükség. Vegye elő a kését, de Leon megállt. Remegő kézzel kihúzta a zsebkését a zsebéből, kinyitotta, felém nyújtotta. Megráztam a fejem, és megkerestem az enyémet. Szerencsére nem tűnt el az elmúlt órák hányattatásai során. Mit akar csinálni, suttogta remegő hangon. Zsebkéssel akar neki menni egy falka kannibálnak. Kipattintottam a késem, és ismét a zsebembe nyúltam. Nem mondhatnám, hogy könnyű szívvel tettem. Ha rosszul számítom ki a nágák reakcióját, csúnyán ráfizethetünk mindketten. De Leon remegett, mint a nyárfa levél. Láthatóan kukkot sem értett abból, ami körülötte történik. Mély lélegzetet véve megpróbáltam kapcsolatba kerülni Racskumár szintszellemével. Felhők tetején trónoló mesterem és atyai barátom ezúttal azonban hallgatott. A második mély lélegzetvételnél már ott volt a fekete kalap a kezemben. Mintha megfagyott volna körülöttünk az erdő, de Leon hamuszürke képpel bámulta a kalapot. Fogalma sem volt róla, hova akarok kiukadni. A fák, mintha abba hagyták volna leveleik suhogtatását, s a madarak is elhallgattak az ágakon. Még a tigris távoli, nyöszörgő morgását sem hallottam. Felemeltem a kalapot, hogy mindenki jól láthassa. A bokrok között harcsurrogás támadt, s, mintha menekülő lábak dobogását is hallani véltem volna. Felemeltem a kalapot, és lehajítottam a főhídre. Egészen pontosan az ösvény közepére. Aztán föléje hajoltam, és ráköptem, de Leon eltátotta a száját. Láttam rajta, ismét megfordult az agyában, hogy közveszélyes őrült vagyok. Köpjön rá maga is, parancsoltam. Köpjön, ha mondom, de Leon erőlködött, de nem akart sikerülni neki. Nincs már nyálam, nyögte keservesen, és már köpni sincs erőm. Szedje össze magát, sziszegtem elkeseredetten, mert éreztem, hogy én is fizikai képességeim végén járok. Azt is tudtam azonban, ha nem csináljuk végig, amit kell, meghalunk. Megölnek bennünket a nágák. A kalap az ösvény közepén hevert, árván, megköbdösve. Lehajoltam, felvettem, s késemmel a legközelebbi óriás fa törzséhez szegeztem. Valaki csettintett a bokrok között, valaki morgott, s száras súrlódón ezt hallottam, mint, amikor valaki megfeszíti íjahúrját. Essen neki és szabdalj a darabokra, de Leont nem kellett soká biztatni. Félelemtől eltorzult arccal, szegletes mozdulatokkal lépett a fához szögezett fekete western kalaphoz, és lassú, majdhogy nem méltóság teljes mozdulatokkal darabokra vagdosta. A posztócsíkok lassú, megfontolt lebegéssel hullottak a lábunk elé a fűre. A bokrok közül elégedett horkantás hallatszott, s futólábak dobogása. Úgy látszott, egyelőre megmenekültünk. Amikor néhány percnyi önfelett lihegés után kinyitottam a szemem, sötét árnyékok mozogtak a bokrok között. Alacsony, barna emberkék, íjjal és hosszú fúvócsövekkel. De Leon fel akart tápászkodni, de még idejében sikerült elkapnom a karját. Nyugalom, maradjon veszteg és csukja be a szemét. Megölnek bennünket, ha azt akarnák, már megtehették volna. Tegyen úgy, mintha haludna. Úgy tettem én is. Leeresztett villáim mögül azonban nyugtalanul figyeltem az eseményeket. Nem ismertem eléggé az indiai nágákat, a sérelmeiket, s nem ismertem a fekete kalap iránt érzett gyűlöletük okát sem. Csak remélhettem, hogy nem általában a fekete színt utálják, mert ebben az esetben, de Leon nehéz órák elé néz. A vékony, kicsi, barna alakok szorgos hangyákként csürgölődtek körülöttünk. Néha-néha egyikük másikuk ránk fogta az íját, mintha le akarna nyilazni bennünket, de gyorsan le is eresztette. Nem értettem a rítus jelentését. Lehet, hogy éppen az ellenkezőjét akarta elérni vele, mint amitől féltem. Talán rám olvasott, hogy ne fogjon nyilvessző. A barna fickók meghajoltak előttünk, mosolyogtak, s tök héjból vájt tálacskákat raktak le velünk szembe a fűre. Egy, még a többieknél is kisebb, szinte gyereknek látszó fiú, vagy lány, két íjat akasztott egy bokorágára, s néhány felcicomázott nyilvesszőt hajított a bokor alá. Még járkáltak egy kicsit, mint az éjszakai manók, aztán egyetlen, harsány kiáltás parancsára belevesztek a semmibe. Úgy éreztem magam, mint Gulliver a törpék országában. Ha nem maradtak volna a tökhéjak az orrunk előtt, akár álomnak is gondolhattam volna az egészet. Annyi erőm már nem volt, hogy felálljak. Négy hézlábon kúszva közelítettem meg a tökhéjedényeket. Remegő kézzel emeltem fel a legközelebbit, s anélkül, hogy ellenőriztem volna, mi van benne, a számhoz emeltem. Csak akkor hagytam abba az ivást, amikor az erős, enyhén illatos léfele lefolyt a torkomon. Nyelősöve mégett, mintha parazsat nyeltem volna. Hörögtem, tátogtam, egészen addig, amíg el nem múlt az égés. Néhány másodperc múlva pedig már úgy éreztem, mintha újjászülettem volna. Torkomat simogató kézként hűsítette az italba kevert mentol, vagy kámfor, s a felszívódó alkohol szempillantás alatt kellemes mámorba ringatott. Kiittam a tökhéjat az utolsó cseppig, aztán felemeltem egy másikat, és de Leonhoz másztam vele. A könnyű szerkezetű boxoló enyhén üveges tekintettel bámult a tökedényre. Mi ez? Ne törődjön vele, igya meg, és ha méreg, igya, ha mondom, aztán, hogy szavaimnak nagyobb nyomatékot adjak, oda tartottam a tökhéjat a szájához. Megvártam, amíg lenyeli az első kortyokat, aztán elkaptam előle. És szerencse, hogy így tettem, mert, amikor égetni kezdte az ital a nyelőcsövét, rémületében majd kiverte a tökedényt a kezemből. Megmérgeztek ezek a kannibálok, a bokrok között valaki felkuncogott. Mosolyogtam, aztán,